a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-an. Május 23-a sütörtök reggel van. Sütörtök. És itt van Mihálovics András.
Csütörtök, mit főztök, bablevest, és volt. Innentől már nem mondanám tovább.
Ez volt kitalálni, mert ugye elvenem hétfő, hanem keddel kezdődött, én nem is voltam idáig, és most jövök először.
Gede Balázsnak nincs ma reggel fogalma sem arról, hogy éppen hogy hol van. Pekhetekre rádióműsort fog vezetni az következő néhány órában, úgyhogy mindenki kapaszkodjék elég erősen.
Igen, lesznek rázós
szilárd tárgyban, ami a keze ügyébe akad. Jó reggelt kívánok én is természetesen, és azt kell elmondani, hogy van nekünk telefonszámunk, ez pedig a 0630-as 698-0980. Ide lehet SMS-t, WhatsApp, illetve Viber üzenetet küldeni.
Gézu életképe. Remek. Azt mondja, végre mindketten ráérünk. Végre mindkettünk kedveli az előadást. Még jegyet is sikerült szerezni, de technikai okok miatt elmaradt a színház. Murphy bácsi, nincs jobb dolgod másfelé. Nagy pek.
Igen. Ez olyan, mint amikor az első randin szerencsétlenül választasz filmet. Egészségedre
válik.
Mások csöndben? Mások csöndben.
SMS még nem is jött. Azt mondja, a WhatsAppon talán van valami.
Ott van a kis optimista, igen. Kis optimista reggelt, kartársak, szokásos időben végre valahára D-kartárs. Tegnap elaludt, ugyanis nem tudhatod, mert mással voltál elfoglalva. Aggály és tünetmentes 22 perc Gödről Zugló Hermina mező, írja a fent
az
említett.
Nagyon jó idő.
Igen.
Igen. Nem tudom, hogy...
Az már-már nyári idő.
Tényleg kicsi volt-e a forgalom, vagy csak korábban indultam. De én is azt látom, Budaörsi úton.
Én később indultam, mint szoktam, de ez nem akadályozta meg híres magyar költőnk ről elnevezett rendszámmal ékített Mercedes tulajdonosát, hogy mintegy 130-al előzzön le a Hűvösvölgyi úton, hogy hova sietett, de tényleg, tehát nagyon tényleg meglepődtem. Tudod, mikor ilyen szépen kicsit álmoskásan mennek a dobozok szépen egymás után, majd egyszer csak azt veszed észre, hogy valaki bántóan közel van a hátsó fertájathoz, majd kivág a két sávnál, és legyorsul, de mondom, tehát így csak úgy röpködtek a szemetek, hullott falevelek, papírzsebkendők, úgy hasított lefelé az emberünk. Nem tudom, hova sietett fél.
A költünk három betűs egy van.
Így. Jó gondolod.
De hát akkor az egy rég.
Átment az üzenet.
Az egy elég régi darab volt.
Ez a négy betűs.
Ja, négy betűs, az már három betűs.
Az első betűje az kettőször volt, és
ja,
utána
jött
a D meg az Y, értem.
Mert három betűsben akkor az egy jó 30 éves darab lenne, az azért ilyen sportosan nem fog kilőni.
Nagyon igen. Szeretném mérnöknek felhívni a figyelmét egy GDP és egy egyfőre jutó jövedelem adatra Romániából, úgyhogy ha ezeket tanulmányozta, utána írjon olyanokat, hogy csénteki hangulat van.
Hát igen.
Mert nincs péntek, nincs csütörtök, munka van.
Hát azért ennyi. Csütörtök azért kicsit van, lássuk
nincs.
Be.
Nincs.
Jó.
Tehát ebben a gazdasági helyzetben nincs.
Kiskalács azt írja, M6B zsír.
Bravo, ezt köszönjük. Diktálta biztos Szirinek vagy.
Figyelj, valakinek. Ez tök jó. Megvan az információ tartalma kellően.
Ott van Zugló, Óbuda, nulla forgalom. Kezdek kétségbe esni Bruno üzenetének olvastam.
Ezt üres a vációt is.
Egyébként tényleg. Hogy nem volt elég a hosszú hétvége, hogy akkor pünkösd után most még a csonka hetet, akkor még lehet. Lefaragjuk, igen, hogy akkor igen, még igen. Már pénteken,
meg amúgy de, is. Hogyha kikapunk 4 nap szabit, akkor kapásból 9-re el tudunk menni, hogy ez megint egy elég jó csere.
Nem vagyok jól.
Hát ez na, mindegy.
A Dezsőket, hogy lássák, hogy hogyan kell tisztességes munkát végezni a hallgatók. A Dezsőket köszöntjük nevük napja alkalmából, és a születésnaposunknak is nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk születésük napján. Nem árt, tudják, hogy megnyílt a milleniumi ünnepség sorozat keretében a Konstantinápoly Budapesten elnevezésű szórakoztató komplexum a Lágymányosi öbölben 1896-ban történt mindez. Hát, még benyomásom sincs, hogy a Konstantinápoly Budapesten elnevezésű szórakoztató komplexum milyen attrakcióval várta az 1896-ban akkor oda belépőket. Biztos volt szakállas nő, meg
persze, meg
yeti, törpe, meg törpe, meg erős ember, abban a testhez tapadó, ma már csak a bringások által hordott ruhában. Na mindegy.
Meg ilyen keresztcsikos trikóba. És ilyen gombóc volt a súlyzója végén. Két nagy gombóc. 1954 Budapesten a most Puskás Ferenc nevét viselő Népstadionban játszották az angol és magyar labdarúgó válogatott 54. május 23-i mérkőzését, amelyen 7-1 arányban.
Az a visszavágó.
Az a visszavágó.
Igen. Ez volt 7-1, igen. Itthon, odakint meg 6-3. A fél időben, meg 4-2 a fél időben, vége 6-3. Na, megjelenik a The Who együttes Tommy című album, ami tulajdonképpen az első rockopera volt, ez 1969-re datálható május 23-ára, és 1990 pont ezen a napon alakította meg a rendszerváltás utáni első demokratikusan választott magyar kormányt, Antal József, tehát 1990-ben. Születésnaposok!
Na, a repülés úttörőjét, az egyiket, ugye, mert többen kísérleteztek a levegő égbe emelkedéssel. Otto Lilienthal, német repülőgépmérnök született 1848-ban ezen a napon, ugye ő is egy feltaláló és a repülés egyik úttörője, ahogy azt említettük. Riprónai József, magyar festőművész, 1861-ben született, ő pedig a magyar modern posztimpressionizmus képviselőjeként tartjuk számon.
Aztán Alfred P. Sloan, a General Motors elnöke. Micsoda véletlen, hogy pont a futómű rovat is ma van. Ugye elnök és vezérigazgató volt 1923 és 1956 között. Hát akkor nem voltak olyan nagyok a menedzser keringők, mint mostanában a nagy cégeknél, tehát elég sokat kihúzott a General Motors elnökeként. Aztán itt van Edward Lorenz, amerikai meteorológus, a káosz elmélet egyik megalkotója 1917-ből, és Ternovszky Béla, Kossuth díjas magyar rajzfilm rendező előtt is tisztelegjünk, hiszen 1943-ban született május 23-án. Ugye hát az egyik legismertebb és elismertebb alkotása a nemzetközi szinten is a Macskafogó. Safranek maga gúnyolódik velem. Jöjjön kissé közelem. Na! Akkor ezt tudtuk ma letenni ezt. Az asztalra nyitásként, és amíg összeszedem önbizalmam maradékait a padlóról tekintve a végtelenül visszafogott GDP termelési hajlandóságra, addig hát azoknak, akik már hosszú hétvégéznek most, küldjük a Beszédes című számot Helen Reddy-től, Hit the Road Jack.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Lássuk, mit ír a magyar sajtó, mivel pörgeti fel a lakosság munkakedvét és vérnyomását.
Igen, a Portfolio Pont.hu-t nézegettem, és ha mutattunk egy befektetést, ami nagyobbat robbant az Aranynál címűre, kattintottam, persze, értem szedem. Na. És hát az ezüstöt nagyon hajtják most a srácok ott a portfóliónál, mert nem tudom, hétről hétre írnak egyet.
Én a legutóbb az uránium.
Az urán is, igen. Az volt. A baj, egyébként már mindegyikben méretes rally volt, az uránban is, meg az ezüstben is. Persze folytatás nem kizárt, mindkettőben van perspektíva. Most itt az ezüstről van szó, hogy ami egyszerre nemes fém, meg egyszerre ipari fém. Úgyhogy mikor melyik sapkája van rajta, éppen annak megfelelően mozog. És egyébként számítással szerint az idén már lehagyta emelkedésben az aranyat, de el kell olvasni ezt az írást, simán benne van a pakliba, hogy van még hova emelkedni.
Aztán a Telexről válogattam valamit, amelynek az a címe: annyira nem költ a magyar állam az oktatás, hogy a keleti országok között is a leszakadó csoportba tartozunk. Remek. Nincs elég pénz, ez kivételesen olyan közhely, amit ezredjére sem árt megemlíteni, különösen, ha alkalom kínálkozik arra, hogy részletes adatokkal is alátámasztjuk, írja a cikkben a szerző. A Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutató Központ tavaszi oktatással foglalkozó kiadvány rengeteg mutató használatával rajzolja fel a magyar iskolák helyzetét, így például az, hogy nemzetközi összehasonlításban mennyire keveset költünk erre a célra. Úgyhogy nagyon részletes elemzésről van szó, rengeteg ábrával, táblázattal. A lényeg, hogy az alap és középfokú oktatási kiadások a GDP százalékában nemzetközi összehasonlításban 2020-ban táblázatban mi vagyunk az írek, a litvánok és a görögök, hát inkább a görögökkel holtversenyben az utolsó négy helyezett, mondjuk így. Úgyhogy nagyon lesújtó kép, de sajnos ezt ismerjük már, ezt a sztorit, és eleget beszéltünk is róla. Igen. Nálad még?
Belefutottam, nem tudom befejezni, mert fizetős a 444-en az égeti a pénzt, az MVM Doma Grupa Marina viszont busás osztalékot fizet a francia üzemeltetőknek című szösszenetbe. És hát ugye arról a merészségről, hogy a Grupa Marinát a kézilabda EB-re 22-ben ugye odatolták, vagy a Grupa árnyékába odatolták az MVM Domot, ugye már többen fölmerült, hogy lesz ez, és ebben mi a logika, és hogy lesz ez hasznosítva. Hát egyelőre a cím alapján sehogy, vagy nem annyira jól, hogy a fenntartását ki tudja gazdálkodni. Úgyhogy ez a 444.hu-n található.
Aztán az Index címlap induló anyaga: történelmi lépés az MVM-nél, kiderült, miért változtak a rezsiszámlák. Tudod, ez kicsit olyan, mint a tezistös, hogy
igen,
mindennél jobb befektetés, kattints, ha tudni akarod, jellegű cím. De ez az MVM-ről szól. Az elmúlt időszakban az így szoktuk, és az eddig is így volt metódust, egy proaktív ügyfélközpontú kultúrára váltottuk fel, amely a problémákra reagál, ezzel pedig az ügyfelek elégedettségét szolgálja. Tulajdonképpen tehát egy beszélgetés Mátrai Károllyal, az MVM csoport vezérigazgatójával. Ismertette a lapnak, hogyan változtattak a számlázási metódusokon. A vállalat első embere szerint az egyik legnagyobb áttörés az MVM részéről, hogy minden ügyfél ugyanazon online ügyfélszolgálaton és alkalmazáson keresztül intézheti gáz- és áramügyeit, beleértve azokat is, akik korábban az Elmű Émász ügyfelei voltak. Nézzük, hogy hát ha a számlázásról van-e szó. Azt mondja, hogy hát nem nagyon tudom ezt most így hirtelen áttekinteni, mert egy elég hosszú beszélgetés kivonatáról van szó, akit érdekel, az egy biztos, az elolvashatja az Indexen, de egy biztos ráfér az egyszerűsítés, a közüzemi számlák tanulmányozók szerintem egyet értenek ezzel.
Uh-huh. A 24.hu a hazai napelem nagyhatalomságról ír ma reggel. Napelem nagyhatalom lett Magyarország, kérdőjele. Fontos részletekről nem beszél a minisztérium. Ugye globális szinten kiugró teljesítményként állalja a szakminisztérium a magyar napelem szektor teljesítményét. A kormányzat alatti szabályozás következményeként sokkal kevesebb erőmű jöhet létre, mint amennyire lakosság és befektetői.
Meg amik már megvannak ott, meg a kivitelezése, hát, mert a napelemes székek verik a tamtamot, bizony, hogy nem fizet az állam, ezért állnak a beruházások, úgyhogy...
Sőt, van cég, aki emiatt le is húzta a rolót, úgyhogy azért van itt egy-két szépségfolt, úgyhogy egy kis napelempiac a 24.hu-n.
Aztán itt van még az Indexről, hogy özönlenek a vendégmunkás kérelmek Magyarországra. Érdekes. Tavaly csak nem negyedével több külföldi vendégmunkás kért munkavállalói engedélyt Magyarországon, mint 2022-ben. A szám évről évre folyamatosan nő, tavaly pedig már meghaladta a 100 000-et, derül ki az Idegen Rendészeti Főigazgatóság éves kiadvány füzetéből. Részletek itt is az Indexen olvashatóak. Aztán van egy félreértés, hogy a környezet használati engedély felfüggesztése miatt nem működhetne a Gödi Samsung, a kormányhivatal tisztázta ezt, ő mondta, hogy ez félreértés. A bíróság döntése a sajtóban megjelent hamis állításokkal ellentétben nem azt jelenti, hogy a gyár teljes működését fel kell függeszteni, hanem azt, hogy azokat a tevékenységeket kell a vállalatnak korlátozni, amelyekhez egységes környezet használati engedély szükséges. A Gödiek újabb csatája a Samsung gyárral, ez is egy újabb fejezet. Nálad van-e még?
Nincs egyéb.
Hát akkor Leo-Leo-lét még azért tegyük bele, kis színes, az mindig vagy sport, vagy Chico Baby született a nem tudom éhol. Hát a Leverkusen ugye elbukta a csoda sorozatát, 51 meccses veretlenségi sorozatért véget. Sajnos pekükre pont az Európa Liga döntőjében, ahol az Atlanta? Nézd már oda. Szóval 3-0-ra megverték az olaszok a németeket az Európa Liga döntőjében. Leo, Leo, Lé.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Nem volt jó a tőzsdei hangulat, de a BUX feljebb gyötörte magát 13%-kal 67.957-es pontig. A MOL Magyar Telekom párosnak köszönhetően méghozzá. Az olajpapír 1,12%-kal ment fölfelé, és 3070 forinton kapaszkodott, meg a Telekom meg 0,3%-ot drágulva 963 forinton fejezte be a tegnapi kereskedést. Kérem szépen, az OTP esett 0,45%-kal, a Richter pedig 0,11%-kal. Ez akkor úgy jött ki, hogy 17.880 forintos OTP záróár alakult ki, a Richter pedig 9.100 forinton zárt a tegnapi napon. És kérem szépen, megnézem, hogy ki... Kérem szépen, a Delta már a Delta napok az... óta...
Kérdezi is a hallgató, hogy mi van a Deltánál.
Hát megint ugye nagyobb volt a forgalma, majdnem 1 milliárd forint értékben köttettek üzletek a Delta papírokkal kapcsolatban. Több üzletkötés volt ezekben a részvényekben, mint a Telekom papírjaiban, tehát a negyedik legforgalmasabb részvény volt tegnap a budapesti értéktőzsdén, és kérlek szépen 19,6%-ot ment fölfelé a Delta, 94 forintig, úgyhogy az elmúlt időszakban nagyon, nagyon pörög a papír.
Nem tudjuk miért, ugye volt valami beszerzésről, vagy hír, nekem ez volt az utolsó.
De hát se tudod, nem tudja ekkora, senki sem.
Ekkora menethez, nem tudom, fel kellett volna találni valamit, úgyhogy nem tudjuk, hogy itt mi van mögöttem, hogy megkérdezzük a brókerodakat.
Ők se tudják, mert nem én tudják. Már kérdeztem
nagyon
tegnap.
Klassz. Akkor ez egy kicsit ilyen kaszinónak tűnik nekem. Azt mondja, hogy a nemzetközi piacokon is olyan, hát ez nem vegyes, ez inkább borús volt, itt a tegnapi mínuszok voltak. Európa szerte, a Párizsi Kakaron 6%-kal esett, a frankfurti DAX 3%-kal, és mit szoktunk még nézni, londoni FTSE 7%-kal. Az amerikai mutatók is estek, 0,5%-kal a Dow Jones, közel 1%-kal a Nasdaq 100, és 0,3%-kal az S&P 500. Nem véletlenül, mert még a kereskedés közben jelent meg ugye a Fed legutóbbi döntésének jegyzőkönyve, ami igen borús képet festett a dologról, hiszen abban azt lehetett kiolvasni, hogy itt egyáltalán nem lesz semmiféle kamatvágás egész addig, amíg a jegybanki cél a 2% közelében nem esik az infláció. Az a ragadós, tapadós, ami onnan a 3-4-3,5 környékéről nem bír jelentősen elmozdulni. Na, ez aztán egy picit elkeserítette a befektetőket.
Hát mi van az Nvidia-val?
Mi van? Kérlek szépen.
Hát arra várt mindenki. Azt hazudták, hogy arra várnak napok óta.
Ez így is volt, és nagyon feszült volt a hangulat. Én magam is nagyon feszült voltam Nvidia tulajdonosként, hogy vajon meg tudják-e ugorni azt a várakozást, ami beépült az árakba. Megtudták. Kérlek tisztelettel. Az egyrészvényre jutó nyereség 6,12 dollár lett az 5,59 dollár várakozáshoz képest, a bevételük pedig 26,040 millió dollár a 24,65 milliárd helyett. Ennek az lett a következménye, hogy a zárás utáni nem hivatalos kereskedési szekcióban 6%-kal emelkedett az Nvidia árfolyama.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Sokan kérdezhetik hallgatók közül, hogy miért rossz kedvű a medve. A medve rossz kedvének oka egyetlen egy személyre koncentrálódik, Czoller Andreára, akinek megörültem, mikor belépett az ajtón, és a következő, nézd már, királykék ruhában, mondattal vétettem észre magam, mire egy olyan lesújtó pillantást kaptam, hogy
én idáig meg sem tudtam volna szólalni.
Hogy bírtam jönni most reggel.
Minden sejtet tiltakozott a bejövetel ellen.
Semmi bajom nincsen veled. Azt meg különösen köszönöm, ha bókot kapok. Nem, így, már a kék ruhámra.
Azt hittem, hogy már a zaklatás miatti feljelentést fogalmazgatott magadra,
mert úgy
az arckifejezésedről ez rít le.
És azt is jegyezd meg, hogy azóta eltelt egy óra, és most már jobb kedvű vagyok, és kedvesebb.
Mindegy, az a baj, hogy elszabadult valami bennem.
Ezt inkább
és...
elhisszük, mint sem látjuk, és tapasztaljuk.
Igen, elszabadult valami bennem, úgyhogy a reggeli... verbális arcúcsapásodat leverem ma a hallgatókon, tehát nekem mindegy.
És tudod, akkor nem fognak haragudni, hát ez isteni.
Hát most ágyaztam meg ennek. Köszönjük. Igen, próbáltam. Na mindegy, hát innen szép feltápászkodni abszolút a mi kapcsolatunknak is Czoller Andreával. Ennek első lépése, hogy áttanulmányozom, hogy milyen híreket fog mondani. Ha elégedett leszek, akkor a kedvem is bizonyára sokat javul.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli Rádió Café 98.0 május 23-án csütörtökön reggel 7 óra 7 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal köszöntök én is mindenkit. Baleset történt a Gyáli úton befelé a határút után, nagy körültekintéssel közlekedjünk. Illetőleg néhány hallgatói üzenet jön most a 0630-as 698-098-0 számról. A felszólításnak megfelelően úton vagyok dolgozni, a megyeri üres, többiről majd beszámolok, írja a szerszám gazda bemelegítésként. Aztán kis közösségünk tagja Vera térdműtétre vár, az utolsó munkanapját tölti.
Igen, és előre is hálás a 60-i traumatológiai osztály dolgozóinak.
Mi is hálásak vagyunk, bizony nem könnyű nekik, és kis közösségünk egyesült erővel kíván villámgyors felépülést Verának. A műtét után remélem, majd beszámol, hogy hogy sikerült, meg hogy érzi magát. Aztán egyik kedvenc idézetem a macskafogóból, hogy üdvözlöm Safrannek, üdvözlöm a kedves feleségét. Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él. Megunhatatlan.
Abszolút óriási.
Nekem az a kedvencem, amikor készülnek a macskák a rajtaütésre, és akkor a Safranek irányítja az akciót, és akkor bejelentkeznek, hogy egyes, kettes, tudod, kettes a helyén, hármas a helyén, stb. Stb. És akkor mondja, hogy nyolcas, és akkor elkapjuk őket, Safi, mondja a nyolcas, és erre azt mondja, hogy több fegyelmet, nyolcas. Nekem ez az egyik kedvencem. Na, macskafogó idézetek
nézem
jöhetnek DOSZ-ig, mert azokat nem mondjuk.
Ismert felszívtam
csak
magam.
Csak te meg a Kántor szokta nézni.
Én se, csak a Kántor. Tehát ilyen üzenet jött, hogy csak a Kántor nézi, és ezen én felszívtam magam, hogy ezentúl én is fogom. Mi az, hogy csak a Kántor? Úgyhogy most nézem. Persze de nem írt senki,
mert... senki nem ír, igen, tudom.
Hát, hallották, jó, hogy én vagyok, és ezért gondolták, hogy nem lesz átadva az üzenetük. Na, azt ugye elmondtuk, hogy 0636 980 980 a hagyományos egyéb csatornáink, ugye az SMS, a WhatsApp és a Viber, oda is lehet írni, de időnként látjuk az infokukat, millásreggeli.hu-t is.
Igen, na nézzük akkor tartalmilag, hogyan haladunk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A 2026-ban lesz csak igazán olé-olé-olé, mert hogy az UEFA bejelentette hivatalos is most már a hír, hogy a magyar főváros rendezheti a finálét 2026-ban, a Bajnokok Ligája döntőjét. Magyarország története során először adhat otthont a klubfutball legrangosabb eseményének, mérkőzésének. Ezt eddig 15 ország 28 városának 32 stadionjában rendezték meg. Ebbe a sorba fog most beállni a Puskás Aréna. 2019-ben viszont, illetve az akkor átadott Puskás Arénában ez lesz a harmadik nagy európai kupadöntő, a 20-as szuperkupáért kiért mérkőzés és az Európa Liga tavalyi fináléja után, tehát a 26-os Bajnokok Ligája döntő.
No csak, hát csak összejött.
Hát össze.
Régi vágyunk ez nekünk magyaroknak. Ez egy idézet volt.
Okay. Jó.
Aztán volt egy elég érdekes történet Esterházy Péter otthonáról. Ugye nem tudták, hogy mi lesz az egyik legismertebb, hát most már ugye nincs köztünk, de kortárs írónak az egykori otthonából, és ez úgy tűnik, hogy eldőlt, mert hogy alkotóházként működik a jövőben majd Esterházy
Péter
egykori otthona.
Igen, ugye a család és az örökösök el akarták adni, értékesítésre meg is hirdették, de hát, mégiscsak ugye, sokan gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne másképp hasznosítani, és azt hiszem az önkormányzat fogja.
Igen, ja, megvásárolta a harmadik megvenni. Kerületi igen. önkormányzatnak, azt mondja, hogy a polgármester azt mondta, ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük, hogy ez a lét alkotásokban is tetten érhető lesz. Ezt mondta a 2016-ban elhunyt író római fürdői kertjében tartott sajtótájékoztatón a polgármester. Az épületet emlékház mellett alkotóházzal alakítják, ahol magyar és külföldi írók is dolgozhatnak majd. Úgyhogy...
Bocsánat, csak...
Igen, csak...
Falmás Japtóétól én állat! Az vagy, Billy, az vagy, nyugodj bele, az vagy. Szintén a macskafogóból elnézést kell. Na, tehát...
Nekem csak necharisnyám van. Se baj, majd Billy kölcsön adja az okniát. Igen. Tudok én jó, állom jó, a sarat, minden ilyenre nyomok egy sajátot, ha
jó,
akarjátok.
Klassz,
na, igen,
meg is telik a műsor. Hát azt kérlek szépen, hogy új területeket von be a reptéri zajvédelmi programba a Budapest Airport. A 10, 17, 18. kerületeinek, illetve újabb területeinek bevonásával folytatja a zajvédelmi programját, bocsánat, a Budapest Airport. A Budapest Airport szomszédjaiért alapítvány 2022-ben indította el zajszigetelési programját összesen 4000 ingatlan bevonásával. A minden eddiginél több szolgáltatást kínáló program keretében a meghatározott területek ingatlan tulajdonosai kérhetik az ingatlanok lakó és pihenőhelyiségeiben található nyílászárók utólagos szigetelését vagy cseréjét, illetve a hálószobákban az alapítvány költségére szellőztető berendezés telepítését. A most induló fázisra 2024. szeptember 30-ig jelentkezhetnek az érintett ingatlan tulajdonosok, a kivitelezés pedig ezt követően kezdődik majd.
No, akkor haladjunk tovább. Mi van még? Jönnek az idézetek, légy szíves, ne fosszál hát, meg bennünket.
Tele leszel a műsor.
Mehet Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét, edd meg, ne a pisztolyt, te kis disznó, hanem ezt a mocskot. Erre én azt tudom mondani, hogy hallod őket? Persze, kabócák.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hát kérem szépen, egy régi új téma került napirendre és borzolja a kedélyeket, mi szerint kiben járnak az orosz hekkerek a magyar állami rendszerekben. Erről már volt korábban információ, de most bizonyíték is van rá. Bebizonyosodott, hogy az orosz titkosszolgálatok nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak a külügy gépeiről, és a támadásoknak köszönhetően 4000 munkaállomás és 930-nál több szerver vált megbízhatatlanná. Hát, hogy ez valószínűleg nem ez volt az első alkalom, és talán igen. Nem is az utolsó, hogy ilyet csinálnak az oroszok.
Erről azért is pikáns, ugye, mert két évvel ezelőtt ezt már megírta, vagy írt erről a Direkt 36, ugye ezzel erre a kormányzat akkor úgy reagált, hogy kampányhazugság, most pedig már kiderült, hogy a külügy az tudott ezekről az orosz kibertámadásokról. Úgyhogy igen. Van pikantériája az ügynek, nem kevés.
Na, erről fogunk beszélgetni Frész Ferencsel, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával. Szerbusz, jó, szia, reggelt, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát Ferikém, mikor engem tanítottál, akkor elmagyaráztátok a honeypot kifejezést, aminek az a lényege, hogy úgy tűnik, mintha beengednénk a rendszerbe a rossz embereket, és aztán utána ebben az izolált és szeparált környezetben megnézzük, hogy kik ők, megnézzük, hogy mit akarnak, és akkor így könnyebb ellenük a védekezés. Képzeld el, hogy azt hallottam, meg talán nyilatkozat is született erről, hogy tulajdonképpen nincs itt semmi látnivaló, mert hogy a magyar külügy rendszerei tulajdonképpen ilyen honeypotként szolgáltak az orosz hekkerek számára. Azt hiszem, hogy spontán reakciót minden támad, haladjunk tovább.
Kávéhelyet. Ez egy nagyon jó kérdés.
Igen,
hát
igen.
Elég drága mézesbödöl lenne ez, hogyha egy minisztériumot kellene fenntartani arra, hogy becsaljuk az orosz hekkereket egy rendszerbe.
Igen.
Szóval nyilván ez nem. A válasz nem.
Jó. Az a kérdés, hogy ez nyilván egy bevett gyakorlat, mégten a barátinak mondott országok részéről is, hogy szeretnének információt szerezni mindenről és mindenkiről, és hát az is nyilvánvaló, hogy mindenki védekezik mindenki ellen, tehát egy ilyen körkörös védelem van. Mennyire nehéz dolog elméletben egy ilyen állami rendszert feltörni? Gondolom ehhez pénz, paripa, fegyver nagyon sok kell, gondolom én.
Hát az a helyzet, hogy ebben a kérdésben ugye itt megnevezett hacker csoportok, ugye ezek nem civil hacker csoportok, hanem államilag támogatott állami hacker csoportokról beszélgettünk, itt a GRU-nak, a katonai hírszerzésnek, illetőleg az FSB-nek, ugye a polgári elhárításnak a és hírszerzésnek nyilván a csoportjairól beszélgettünk, ez az APT-28-29, erről nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt 10 évben veletek is. Hát ezek a támadási minták, ezek a módszerek, ezek a csoportok már 2002 óta azért hogy mondjam, rángatják a kerítést mindenhol, és jutnak be egyébként nem alacsony szintű célpontokat támadva, hanem magas szintű célpontokat támadva. Különböző rendszerekben katonai, ugye NATO tagországok katonai honvédelmi minisztériumaiba, egyébként kutatásfejlesztési területekre, egyébként külügyi rendszerekbe, tehát állami rendszerekbe. Ezeknek ez a fő célja és tevékenysége, hogy olyan módszereket dolgozzanak ki, amire ezt meg lehet tenni. De ne gondoljatok itt ilyen hihetetlen kifinomult dolgokra, hanem a klasszikus, átverős megoldásokat helyezik előtérbe. regisztrálnak misspelling doméneket, erről beszéltünk, nagyon hasonlító weboldalakat, olyan neveket, olyan doménneveket, amik hasonlítanak az eredetire, de nem vesz észre. Ugyanúgy phishing, spear phishing levelekkel támadják meg a célpontokat, és hát ha valaki kattint, akkor onnantól kezdve az erre bekészített.
De ezt egy ilyen érzékeny helyen érzékeny adatokat kezelő emberek benyelik.
Erre nincs, erre egyrészt. Igen. Másrészt nincs erre védelmi rendszer. Hát ha valahol, akkor az állami rendszereknél azt gondolhatnánk, hogy oké, kattintson Marika néni a portáról egy linkre a külügyben, de hát ne jussanak már be ezen keresztül a legféltettebb rendszerekbe is.
Ezek hosszan fennálló fenyegetést jelentő támadások, tehát ezeknek a szervezeteknek ez nem az elsődleges eszköze, hanem egy olyan kiegészítő eszköz. Most már aztán egyre inkább ugye a számítógépes hálózatok felé fordulnak, hiszen a legkönnyebben ezek a rendszerek támadhatóak meg észrevétlenül. És ezt nem gondoljátok el, hogy ha valaki kattint, akkor ott azonnal valami elindul, azonnal hozzáférés szereznek, és azonnal van hatása, hanem pont az a cél, hogy úgy terjedjenek be ezekben a hálózatokban, hogy hosszú ideig ne vegyék észre. Hogy egy több száz napos, akár egy-két éves lappangási idővel rendelkező, vagy lappangási időt, igen, idővel működő támadásokról beszélgetünk, és egyszer csak aktiválnak a rendszerben valamit, hogy egy command and control szerveren keresztül, és nagyon nehezen észrevehető, hiszen nem okoz látványosan azonnali hatást, hanem hosszú ideig fennáll, és az a céljuk, hogy hosszú ideig is legyen fedve egy-egy ilyen fertőzés. Tehát ez már 12-ben, 13-ban is megtörtént, akkor még ugye meg lehetett óvni a magyar rendszereket, sőt ki lehetett takarítani egyébként az orosz állami hackereket nem csak Magyarország rendszereiből, hanem az Európai Unió és a NATO majdnem összes tagországának a rendszereiből. Ott volt egy ugyanilyen, igen, egyébként nagyon komoly támadás. Azt akkor megírták, a világsajtó is megírta, azt akkor még volt szerencsém nekem is a magyar részről irányítani, sőt felfedezni ugye ezt a támadást. Uh-huh. És,
értem.
És megfogni.
Hogy, és utána, hogy... Igen, hogy lehet ezt egyébként megfogni, mert ugye azt mondtad, hogy mindent elkövetnek, hogy lappangjanak, és minél tovább tudjanak lappangani, hiszen annál több információhoz juthatnak hozzá. Hogy sikerült mégis kiszűrni?
Hát komoly együttműködéssel. Ugye voltak arra információink akkor, annó, ez nagyon régen volt, ugye, 12-13-ról beszélgettünk, akkor arra voltak jelzések, nemzetközi jelzések, hogy hát Magyarországról érkeznek az ő intézményeik felé rossz indulatú kérése. És akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez hogy lehet, és akkor szépen visszafűztük ezt a gombolyagot, ugye a pulóvert, ugye visszagombolítottuk, és akkor eljutottunk olyan gépekig, amiken megtaláltuk a betörések és a fertőzések nyomait. Onnan tovább aztán szépen meg tudtuk nézni azt, hogy mekkora kiterjedése a magyarországi befertőzésnek. És aztán hadd ne mondjam, hogy az orosz támadó infrastruktúrát kicsit megbántottuk, és megszereztük a célpontokat, azokat az adatbázisokat, amik aztán ahhoz vezettek, hogy be tudtuk azonosítani az áldozatokat. És egy nemzetközi, ugye akkor volt egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk kibervédelemben, és működött is, és meg tudtuk osztani ezeket az információkat az érintettekkel, az érintett országokkal, NATO országokról beszélgetünk, és ott egyszerre egy időben mindenki lépett, és egyszerre egy időben lekapcsolta a villanyt az oroszoknak. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag a kompromitált gépek körül egyszerre egy időben sikerült kitakarítani a támadókat. És nyilván utána jött a fekete leves, amikor cserélni kellett az infrastruktúrát, amikor a kompromitált eszközöket, mindenféle kriptoeszközt is, meg eljárást is cserélni kellett, hiszen kompromitált a hálózat. Most ugye ez a mostani ügy kísértetesen hasonlít ahhoz, azzal a különbséggel, hogy ezek szerint, amit most én olvasok, ezek szerint ezek a fajta kriptocserék, ezek a fajta titkosítási eljárás cserék és a többi, és a többi.
Igen.
Sőt, megerősítése az autentikációnak nem történt.
Igen. Na mielőtt belemennék, hogy
bocsánat,
miért nem...
Csak egy kérdés, hogy ez az érzésed szerint, vagy tudásod szerint ez védhető lett volna ez a fajta behatolás, tehát a védelem volt gyenge, vagy a hackerek voltak erősek? Bár ugye arra azt mondod, hogy eléggé hagyományos eszközökkel,
hát,
elég.
Figyelj, 22 óta nem változtattak gyakorlatilag semmin a támadó technológiában, technikában, bocsánat. Nyilván a technológiában igen, de aztán az orosz-ukrán háború kapcsán meg látjuk, hogy Oroszország nem annyira baromi erős védelemben, meg technológiában. A lehető legegyszerűbb módszerekre gondoljatok, csalólevelekre, elcsalólevelekre, linket tartalmazó levelekre.
Na de Feri, ezt mondod, és azért nem értem ezt az egészet, mert a legegyszerűbb módszerekkel ellen a legegyszerűbb védekezni gondolhatná az ember. Ehhez képest hozzáférték konzuli információs rendszerhez, pénzügyi számviteli háttérszoftverhez, stb.
Ezek már másodlagos, ezek már a másodlagos hatások.
Aha.
Az elsődleges hatás, tehát az, hogy felderítik ezeket a rendszereket, nyilván megkeresik a gyenge pontokat, a gyenge pontok általában sérülékeny pontok, meg hát az állandó gyenge pont a humán, tehát gyakorlatilag megszórják, ugye ez a phishing, tehát ha tudják,
igen, amikor
amit csak érnek, és ezt kiértékelik a hackerek, a támadók, és a gyenge pontokra pedig beküldik azokat a támadás technikákat, meg folyamatokat, olyan folyamatokkal támadnak, amivel az kiaknázhatóvá válik. És itt azért nagyon gyorsan tudnak váltani, hogyha egy levelező rendszer sérülékenységen keresztül mennek be, és nem a humánt támadják, vagy éppen a humánt támadják. Hát itt azért ez egy szakma, ugye a hírszerzés szakmán belül is. Gyakorlatilag arról beszélgetünk, hogy ha egy külügyes kap egy EU képviselő nevében az ő e-mail címéről egy levelet, aminek az a melléklete, hogy mit tudom én, most az orosz-ukrán kapcsán ukrajnai vagy orosz vonatkozású tájékoztató melléklet, PDF. És témába, a munkájához szükséges témába vág, akkor rá fog klikkelni.
Bizony. Aha. Figyelj, két kérdés, mert nagyon megy az időnk. Az egyiket rögves fel is tenni, mégpedig azt, hogy azért nem mindegy, hogy milyen mélységig kompromitálódtak a külügyi rendszerek, mert oké, most tudják, hogy ki mennyit keres, meg ki mikor megy szabadságra, de hát valljuk be, nyilván nem nyilvános, de nem igazán érzékeny információk, mint mondjuk a honvédelmi vagy diplomáciai dolgok. Mit lehet tudni, hogy mennyire mélyen kompromitálódott a külügyi rendszer? Tehát mondjuk a NATO-nak meg Brüsszelnek van-e aggódni valója, hogy hozzáférhetnek olyan szövetségi titkokhoz az oroszok a magyar külügyi rendszereik át, amihez ők nem szeretnék, hogy hozzáférjenek?
Hát nem, titkokról beszélgetünk, a minősített adatkezelő rendszerek esetén, ugye a külügyi hálónak van egy védett hálója, amin keresztül egyébként a magyar diplomáciai üzenetek mennek. De ez a magyar diplomáciai üzeneteket tartalmazza, nyilván ez áttételesen tartalmazhat a szövetségi munkára vonatkozó információt, de direkt NATO-t érintő minősített adathoz ezen keresztül egészen biztosan nem férnek hozzá. A működéshez, a kapcsolatrendszerhez, kikivel dumál, kikivel beszél, milyen témákban van információ csere, az ahhoz igen.
Igen.
De direkt minősített NATO, EU minősített anyagokhoz, már magasan minősített, tehát nem korlátozott, csak pusztán,
igen,
csak idézőjelben. Akkor ugye van a korlátozott terjesztésű információ, és aztán a fölött a titkos, meg a szigorúan titkos, de hogy ezekhez biztos, hogy nem itt cserélnek gazdát.
Akkor ez a jó hír. Ez a jó hír.
Ez jó hír, mert itt inkább alacsony szintű,
igen.
alacsony besorolású információ.
De egy kérdés van, és mert nagyon megy az időnk, röviden válaszol, hogy szerinted, mert hogy ebben talán te sem tudsz okosat mondani, miért nem történt intézkedés, ha már évek óta tudják, hogy ott vannak az oroszok?
Szerintem egészen biztosan történt intézkedés, nyilván nem kielégítő. Tehát az a programcsomag, hogy hogyan kell a külügyi rendszereit megerősíteni, az állami intézmények rendszereit megerősíteni, ez nagyon-nagyon régóta az asztalon van, ez 11 óta az asztalon van. Ebben nagyon sok mindent elértünk. Annó még 15-ig, hogy 15-től mi történt, vagy mi nem történt, azt nyilván nem tudom, de hogyha 21-ben napvilágra kerül egy ilyen információ, és a szakszolgálatnak a vezetője küld egy levelet, hogy baj van, akkor nyilván 15-től odáig nagyon sok minden nem történt, ugye? Mert baj volt. Tehát ugye ez a levél is bizonyítja, az üzenet, meg a vizsgálat is bizonyítja, hogy ott újra, ugye 16-tól kezdve újra aktiválták magukat, vagy reaktiválták magukat a támadók, és bevittek megint egy gyomrost. Az, hogy ott mit sikerült, meg mit nem sikerült megoldani technológiailag, erről nincs információm, de ez a levél 21-ből azt mutatja nekem, meg a vizsgálat is, hogy hát nem volt sikerült.
Oké. Nagyon szépen köszönjük. Nem lettünk vidámabbak, csak jobban informáltak. Köszönjük szépen.
Szép napot, szia.
Szép napot, szervusz.
Frész Ferenccel, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával beszélgettünk az orosz hacker támadásról, és elcsíptem végre egy messenger üzenetet. Jó reggelt, Szentendrén a dobogó Kői út előtt drága fotókat készítenek a Pest felé haladókról.
Hát akkor ennek mentén tessék közlekedni.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Június 6-án lesz az Info Parlament konferencia 14. alkalommal, és ez ugye az információ technológia legégetőbb kérdéseire fókuszál, azt boncolgatja, de hogy mielőtt megbeszélnénk, hogy melyek ezek, ismétlésképpen egy kicsit az Info Parlamentről is beszélünk, bár elég sokszor jár itt nálunk, vagy minden évben legalábbis az esemény apropóján Soltész Attila az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke, de szerintem az ismétlés nem árt. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusznak!
Na, 14. alkalom, úgyhogy nem ma kezdtétek, de azért picit helyezzük a kontextusba az Egyesületet is, meg az Infoparlamentet is, hogy miről szól ez a konferencia.
Tehát az Egyesület 2007-ben alakult, és Infoparlament 2011 óta van. Az volt a célunk, hogy a közigazgatás, az iparág, a szakma egymásra találjon egy fórumon, a parlamentben, a felsőházi teremben, és akár az alulról jövő ötletek, kezdeményezések is meghallgatásra találjanak. Ez egy nagyon patinás rendezvény, ahol a legfontosabb jövőt érintő kérdéseket beszéljük át, természetesen az informatika szemszögéből.
Ez az alulról jövő kezdeményezések, ezek hogy jelennek meg, vagy hogy tudnak beszivárogni a programba? Gondolom, nem ott a helyszínen dobja föl mindenki a kezét az ötleteivel, hanem valahogy ezt bedolgozzátok ezekbe a programokba.
Igen, ez egy folyamatos munka, tehát kapcsolatban állunk a szakmai szervezetekkel, és ennek megfelelően alakítjuk ki a programot. A közigazgatás részére a részvétel egyébként ingyenes, vagy a közszolgáltatás, a közcél a számára ingyenes. Ezzel is próbáljuk azt megteremteni, hogy azok is részt tudjanak venni, akik esetleg ilyen rendezvényen egyébként nem tudnának.
Jó, akkor ugye kis beharangozó az idei rendezvényről. Ugye a legégetőbb kérdéseit a digitális világnak boncolgatja az Infoparlament. A kiberbiztonság köztük lesz?
Így van. A mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság az nagyon fontos téma. Gyakorlatilag ez határozza meg a fenyegetettségünket is, meg a lehetőségünket is. Tehát, hogyha röviden kellene mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy a rendezvény mottója az új technológiákból, fenyegetettségből lehetősége. Ugyanis, hogyha valaki ezeket nem veszi figyelembe, komoly veszély vár rá. Ha viszont él vele, sőt, akár előre szalad ebben a fejlődésben, akkor igazi versenyelőnyre tehetsz. Ez akár a mesterséges intelligenciára, vagy akár a kiberbiztonságra is igaz.
Ráadásul a kettő összemosódhat, és akkor abból elég érdekes dolgok sülhetnek ki.
így van, pontosan. Hát a mesterséges intelligencia szinte minden területen bediffundált a fejlődésbe, tehát a társadalmi kérdésekre is tud választ adni, természetesen a vállalatok hatékonyságának egyre elterjedtebb eszköze, és most már egyáltalán nem science fiction, tehát a hétköznapok részévé vált az, hogyha ha van egy nagy adat tömegünk, abból információkat tudunk mesterséges intelligencia segítségével földolgozni, és annak megfelelően gyorsíthatjuk, javíthatjuk, költséghatékonnyá tehetjük a gyártást. De egyébként természetesen nem csak a big data elemzésnél hasznos a, a mesterséges intelligencia, és természetesen a mesterséges intelligenciát használják a bűnözők, és hát nyilván ennek megfelelően a kibervédelmi szakértők is.
Mire próbál fókuszálni ezen a témán belül a konferencia, mert az, hogy mesterséges intelligencia, ez most már egyre tágabb és egyre szertágazóbb valami, hogyha nyilván minden ágát vagy aspektusát érinteni akarnátok, akkor ez egy legalább egy hetes ilyen monstre rendezvény lenne, de itt egy napról van szó, tehát mi lesz az, ami mesterséges intelligencia kapcsán szóba kerül, vagy amire különösen hangsúlyt fektet a konferencia?
Nagyon fontos, hogy igyekszünk megnézni azokat a lehetőségeket, amik a cégek számára elérhetők. Emellett az oktatás, és például egyébként a sajátos nevelésű igényű gyerekek fejlesztésével kapcsolatban is megnézzük a lehetőségeket. Tehát társadalmi, meg gazdasági vonatkozása is van, és megnézzük egyébként az általános fejlettségét a mesterséges intelligenciának, ami egyébként exponenciálisan fejlődik, tehát gyorsul vagy gyorsul. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy aki ezt vállalatvezetőként vagy intézményvezetőként nem veszi figyelembe, az nagy hibát követel.
Azt látom, hogy a kiberbiztonság kapcsán szóba kerül majd az IoT eszközök biztonságának kérdései, ami azért izgalmas, nekünk is volt egy ilyen hasonló témájú rendezvényünk pár nap héttel ezelőtt, és ott ugye szóba jött, hogy az elektronos autók is már inkább egy ilyen IoT eszközként foghatók fel, tehát ezért is nagyon fontos ezeknek a kibervédelmével is foglalkozni.
Így van. De ahogy egyébként a múltkori alkalommal is említettük, a NIS 2 európai
az meg itt van a nyakunkon.
A magyarországi átültetése az borzasztóan fontos. Nagyon sokan azt tartják egyébként a NIS 2-ről, hogy talán ez mentheti meg Európát egy átfogó, globális kiber összeomlástól. Most nyilván ennek a megvalósítása az egy hosszabb idő, viszont azt is látni kell, hogy itt komoly kérdések vannak. Tehát pillanatnyilag Magyarországon nem látjuk azt a kapacitást, ami akár az auditori, akár a tanácsadói piacon szükséges lenne ahhoz, hogy határidőket tartani szeretnék a cégek.
Márpedig az első az nagyon gyorsan jön velünk szembe, ugye a június 30, és nyilván ezért is emeltétek be egy külön nagy fejezetként a konferenciába, mert hát amit említesz most is, ugye azért vannak itt erőforrás hiányosságok, problémák, a határidők jönnek, úgyhogy itt valamiféle stratégia alkotásra, vagy valamiféle megoldásra nyilván szükség van.
Így van, tehát ebben az iparágban NIS 2 az hasonló horderejű kérdés, mint az ESG úgy általában a vállalatoknál. Tehát azt lehet mondani, hogy most így a vállalatvezetők ebben a két témában szenvednek némi fejfájást, hiszen ezekre mindenképpen választ kell adni. És ez egyébként lehetőség is cégek számára. Tehát hogyha egy cég komolyan veszi a kiberbiztonságot és a védelmet, akkor versenyelőre tehetszer például egy beszállítói piacon, hogy ez neki megvan hasonlóképpen az ESG-vel. Tehát azért mondom, hogy ez egyrészt egy feladat, amit meg kell oldani, másrészt viszont egy lehetőség is, amivel ki lehet ugrani a versenytársak mellől.
Világos. Hát akkor sok sikert a 14. alkalommal.
Van miről beszélgetni,
június 6-a a napja.
Egészen nyilvánvaló.
A 14. Infoparlament konferenciának. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszi, szép napot. Soltész Attilával, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnökével beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
No, hát tegnap kiverte a biztosítékot több hallgatónál is, és vitába is keveredtünk velük ez a hatalmas vagyongyarapodás, mi szerint az MNB statisztikái szerint az első negyedévben 4000 milliárd forinttal, vagyis családonként átlagosan 1 millió forinttal nőtt, mondom, átlagosan, mondom, a statisztika szerint a magyar háztartások vagyona, de hogy ez miből fakad?
Hát akkor benne van-e a top 100-nak a gyarapodás, hogy a pont nemrég jelent meg a kiadvány, és beszélgettünk róla, hogy 1400 milliárd forinttal gyarapodott a 100 leggazdagabb. Igen. Hát hogyha ez benne van a 4000-be, akkor az baj van, és nem tudjuk családokra vetíteni. De mindjárt kiderítjük, hogy hogy kell ezt számolni.
Itt van a vonal túlsó végén, itt. Igen. Herman Bernadett, a Bank 360 vezető szakértője. Szerbusz!
Szia!
Sziasztok!
No, szóval hogy akkor mindenki benne van? Mészáros Lőrinctől Csányi Sándorig, meg a Gedéig, meg velem bezárólag?
Igen, meg én is, igen.
Meg te is, jó. Meg igen, az is, aki most csóválja a fejét az autóba ülve.
Igen.
Igen, igen. Ez azért brutális vagyonnövekedés. Minek köszönhető? Mi állhat a háttérben? Ezt megnéztétek egy elemzésben.
Hát megnéztük, igen. Hát a 4000 milliárdnak a 60%-a, tehát 2400 milliárd, az egyértelműen hozam árfolyam emelkedés volt. A maradék azt pedig az emberek megspórolták, tehát egy ilyen tranzakciós alapon jött létre. Hát, hogy ez ugye részben az emberek spóroltak, részben kaptak például 13. havi nyugdíjat, ez is azért szerepet játszik ebben a kisebbik részében, az 1600-ban, a 2400-os pedig hát annak köszönhető, hogy emelkedtek a piacokon az árfolyamok.
Uh-huh. Akkor lehet, hogy nincs akkora nagy baj, mert amikor azt látjuk, a kiskereskedelmi forgalma azok esnek, még mindig, azt hiszem a legutóbbi adatok, igen, alapján. Akkor könnyen lehet, igen, hogy nem, nincs pénzünk, hanem egyszerűen nem költünk, óvatosabbak vagyunk, és spórolósabbak lettünk?
Hát ez azért merész? A különbség az egyes háztartások között, tehát azt azért van az MNB-nek vagyonfelmérése, és sajnos nem túl friss, mert 2020-as volt a legutolsó, és azért abból olyan dolog derül neki, hogy például a 10 000 leggazdagabb családnál van a magyarországi cégértéknek az 50%-a, akkor a felső 1%-nál koncentrálódik a vagyon 30%-a, és hát akinek sok pénze van, annak nyilván nagy hozama keletkezett az első negyedévben, akinek meg nincsen, annak meg nem keletkezett olyan sok.
Oké, a kérdés az, hogy ez az irdatlan pénz, és ezt most sokan találgatják a piacon, ez hol találhat utat magának, mert ugye tavaly egyértelmű volt, nem is nagyon vitatkoztunk senkivel, aki azt állította, hogy állampapírba kell ezt tenni, most azért fogósabb a kérdés.
Hát igen, most úgy látszik, hogy egyrészt megnőtt a készpénz, vagyis miért történelmi rekordon van, nagyon sokan nem teszik be semmibe a pénzket, folyószámla betétben tartják ismét, és ami nagyon érdekes, hogy sok pénz ment befektetési alapokba, annak ellenére is, hogy ezeket újabban már nem csak a kamatadó, nem a szócfú is terheli a hozamokat. Viszont én azt is megnéztem néhány hete, hogy nagyon sok TPS-t, tehát tartós befektetési számlát nyitottak az idén, kb. 33 000-et egy negyed év alatt. Tehát úgy látszik, hogy azok, akik nagyon tudatosan kezelik a pénzüket, azok próbálják elkerülni ezeket az adókat, és nem állampapírba teszik most már a pénzüket, hanem valami mást keresnek.
Igen, de TPS-en tartják, hogy megspórolják ezeket a közterheket, a kamatadót és a szociálisokat. Hát 28%-ot azért kell hozamot termelni, hogy pluszba legyen az ember. Egyébként...
Hát 28%-ot vonnak le a hozamot.
Igen.
Igen. Azt is mondtad, és ez engem meglepett, hogy részvényeken is elég sokat kerestek a magyar háztartások, holott ugye legendásan alacsony a részvénybirtoklási aránya a magyar háztartásoknál.
Legalábbis a közvetlen.
Igen.
Hát a közvetlen, hát végülis nem olyan alacsony szerintem most, mert hát, hogy van egy ilyen sláger részvény, egy bizonyos részvény az OTP, azt nagyon szeretik vásárolni a magyar háztartások, és akkor egy viszonylag kevés embernek a játék a többi részvény, és hát vannak a háztartások, amelyek meg nagyon sok részvényt tartanak, most említettél neveket, például meg lehet nézni, hogy Mészáros Lőrincnek mennyi részvénye van mondjuk Opuszban.
Igen.
Tehát például mondjuk ebben az első negyedében talán egy ilyen 4,5 milliárd forintot is keresett. Tehát jó pár háztartásnak az átlagát hozta.
Jut-e pénz öngondoskodásra? Mert ugye azt is hangsúlyozok ebben a műsorban, hogy nagyon-nagyon figyeljünk oda, mert nem biztos, hogy meg fogunk tudni élni a nyugdíjunkba.
Hát ez megint ugye egy fogós kérdés, tehát van, akinek nagyon sok pénze, van, aki jut, van, akinek meg kevés, ők meg gondolkoznak, hogy mire kellene, hogy hogyan kellene ezt félretenni. milyen öngondoskodási formákat választanak. Ez most látszott az első negyedében, hogy az életbiztosításból kifelé áramlott a pénz, ennek szerintem adózási okai lehetnek főleg. Uh-huh. Hát egyrészt nem éri meg a... Igen.
Nem, mondja csak végig, nem akartam közben.
Ja, szóval tehát, hogy ugye amióta bevezették az extra profit adót, azóta nem éri meg a biztosítóknak például az egyszeri díjas életbiztosításokat kínálni, illetve hát az alszócói az is több ilyen életbiztosítási terméket sújt tavaly év közepétől. Tehát valószínűleg itt van egy ilyen piacról történő elvándorlás.
Ez a 4000 milliárd per negyed év, ezt most, hogyha nem boncogatjuk, hogy mennyi a hozam, meg mennyi az organikus igen. gyarapodás, ez egyébként egy mekkora szám, tehát ez mit jelent? Ez most valami...
Ez jónak számítva, ez egy ilyen erős adat.
Aha. Igen. Ha van egy jelentős szegényebb réteg, akkor az eladósodottság is nő, mert van, akinek nő a vagyon, az nyilván nem fog hitelt felvenni, meg személyi kölcsönt, meg ilyesmit, de akinek meg nincsen, az meg igen. Ez látszik?
Hát nagyon kis mértékben nőtt most az eladósodottság az első negyedében. Én azt gondolom, hogy azt veszi fel a hitelt, akinek nagyon muszáj, mert viszonylag magasak voltak a kamatok, még mindig elég magasak a személyi kölcsönkamatok. Hitelkiváltásra, meg hasonlókra használják a személyi kölcsön sokan. A lakáshiteleknél ott bevezettek egy TH plafont, de ott is azt mondják a bankok, hogy főleg azok vesznek föl most lakáshitelt, akik például ki tudják használni ezt a csok pluszos lehetőségeket.
Uh-huh. Jó, oké, hát ez a pénzügyi gyorsfelvétel, vagy befektetési gyorsfelvétel. Köszönjük szépen.
Reméljük
az információkat.
Reméljük megmarad ez a növekedési tempó negyedévről negyedévre. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot!
Sziasztok!
Szia!
Herman Bernadettel, a Bank 360 pontú vezető szakértőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Most pedig Czoller Andi jön a hírekkel, aztán folytatódik a Millás reggeli, maradjatok velünk.
Maradunk
a
hiteleknél, kötvényeknél, zöld hitelek, zöld kötvények, mindenféle érdekes pénzügyi termék és téma jön.
Ne csigázzon, Gede, ne csigázzon.
Meglátod.